természetvédelemmel fogunk foglalkozni, és az első, amit most itt a beszélgetésünk előtt elmondtam Magos Gábornak, hogy egy friss élménnyel érkeztem a stúdióba. Múlt héten voltam a családommal Mátrafüreden kirándulni, és ott a Harkályházban találkoztam a természetőrökkel, meg azzal a munkával, amit végeznek, és mindez úgy kezdődött, hogy a lányom, a 11 éves lányom ott a bejáratnál a lépcsőkön meglátta azokat az icipici piros bogarakat, amiket már nagyon régen keresünk, hogy mik lehetnek, és az egyik kollégája, Nagy Laura, rögtön el is mondta, hogy ezek a bársonyatkák. Szóval, hogy így kezdődik a természetvédelem, ugye? Szilágyi Gábor azt mondta, hogy úgy mutassam be, mint az ifjú Kócsagor program vezetőjét, pedig már minden volt.
Alapítóját,
igen. Minden volt a természetvédelemben, hosszú ideig ugye a Hortobágyi Nemzeti Parknak az igazgatója, munkatársa is volt. Másik vendégünk pedig, hát a bőrén érezhette mindezt, hogy mit jelent, hogy ifjú Kócsagor lehet valaki, hiszen Tímár Bianka ifjú Kócsagör kipróbálta a programot, és ez módosította, vagy befolyásolta a karrierjét, majd elmondja, hogy hogyan. Szóval itt kell kezdeni a gyerekekkel, ugye? A Hortobágyon is gondolom úgy kezdte ezt a munkát, vagy úgy végezték ezt a munkát, hogy először a gyerekeknek kell valamit a természet szeretetéből átadni, amit nem is kell átadni, mert biztos, hogy megvan a gyerekekben.
Csak meg kell erősíteni. A természetvédelem jövője valóban a fiatalabb generációkon múlik. A rutinos öreg róka környezeti nevelő kollégák azt szokták mondani, hogy ott a általános iskola alsó és felső tagozat az, amikor még igazán meg lehet szólítani őket. Az ifjú Kócsagő program nem ennek a korosztálynak szól, hanem a 18 és 24 év közöttieknek, de ez kétségtelenül így van. A fiataloké a jövő, a természetvédelemben is, és bennük bízunk, mi öreg harcosok.
Na, hogy ez hogy zajlik ott a helyszínen, Mátrafüreden, arról most meghallgatunk egy beszélgetést Nagy Laura környezeti nevelővel, akivel ott a Harkályházban találkoztam, úgyhogy egy kicsit belehallgatunk, hogy milyen az élete a Harkályháznak, és ha valaki Mátrafüreden jár, miért érdemes oda látogatnia?
Mi ez a hang?
Ez a denevér harang, ami alábújva az egyik legfontosabb élőlény csoport, a denevérek hangját lehet meghallgatni itt a kiállítótérben, ahol számos más interaktív élményelem várja a látogatókat. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság látogatóközpontjában vagyunk, Mátrafüreden, ez a Harkályház, amely egyrészt ökoturisztikai látogatóközpont, másrészt pedig természetiskolaként működik, ami azt jelenti, hogy nyitva vagyunk egyéni látogatók számára is, illetve csoportokat, elsősorban általános iskolai csoportokat fogadunk, és természetiskolai modulfoglalkozásokat tartunk számukra.
Korhadó erdővel találkozunk, ahogy belépünk ide.
Igen, a kiállításunk központi eleme ez az öreg fa, holtfa. Azért, mert ezzel arra szeretnénk felhívni az ide látogatók figyelmét, hogy nagyon fontos, hogy az erdeink változatos kor összetételűek és szerkezetűek legyenek. Ezekhez az öreg fákhoz és holtfákhoz komplett életközösségek kapcsolódnak. Többek között a korhadó fával táplálkozó bogárlárvák, amelyek a harkályok táplálékául szolgálnak, és innen van a név is, a Harkályház.
Itt is az erdőben, hogyha szerencsénk van, akkor ilyen gyönyörű nagy példányokkal is találkozhatunk, mint amilyeneket ide kitettek ugye a kiállításba. Többféle rovarral is megismerkedhetünk, és kézbe is vehetik őket a gyerekek.
Igen, jellemzően ugye a cincérek, a szarvasbogarak, itt a nagy szarvasbogár látható, orrszarvú bogár, ezeknek a lárvái, vagy a virágbogarak mind-mind megtalálhatók az ilyen korhadó fákban, és vannak olyanok, amelyek évekig fejlődnek, például a szarvasbogárnak a lárvája a föld alatt a korható gyökerekben, tuskókban 3-4-5 évig is akár fejlődik, vagy a cincérlárvák, amelyek a fatörzsben találhatók, járatokat vágnak bele, és hosszú évekig tart, míg imágó alakban röpnyíláson keresztül elhagyják a fák törzsét.
És amikor már elérték azt a kifejlett változatukat, vagy alakjukat, amit mi ismerünk, például a szarvasbogarak, akkor abban mennyi ideig élnek még?
Meglepően rövid ideig. A kifejlett hím szarvasbogár 2 hétig él körülbelül. A nőstény az valamivel tovább. Ugye a kifejlett bogaraknak az egyetlen feladata a párválasztás, a párzás, és aztán a nőstények által a peték lerakása. Azért tart nekik ilyen nagyon sokáig a fejlődésük lárva alakban, mert a bogaraknak ugye van egy jellegzetes kitimbáza, amihez nagyon sok nitrogén szükséges, és a korhadó faanyag nagyon keveset tartalmaz egyből, borzasztó sokat meg kell nekik enni ahhoz, hogy megfelelő mennyiségben felhalmozzák.
Elmondod, hogy mit láttál itt?
Ez nagyon jó.
Mi ez, amit most nézel?
Ez ilyen vulkános.
Tudod, hogy milyen hegységben vagyunk?
Mátra.
Igen, és mi történt itt az előbb a képernyőn?
Benne van az ilyen havasodás, hogy lesz majd a vulkánot, hogy tölteti, hogy alatt ultatát.
Nagy Laura segít nekem. Környezeti nevelő, tehát ezt gondolom sokan megkérdezik, vagy itt magyaráz a kicsiknek. Halljuk is, hogy mi történik, mert megnyomott újra egy gombot a fiatalember.
Így van, itt a kiállításnak ezen a részén a Mátra kialakulásával ismerkedhetünk meg, ami mintegy 18 millió évvel ezelőttre nyúlik vissza. A hegység legjelentősebb része vulkáni eredetű, és ez az interaktív terepasztal megmutatja, hogy hogyan tört ki az első óriás vulkán, azután hogyan omlott össze, és később hogyan alakultak ki kisebb vulkánok, majd a földtörténeti korokban tovább haladva jégkorszak, illetve az egyéb felszínformáló erők, hogyan hozták létre a hegység jelenlegi morfológiáját.
Nagy léptekkel haladunk tovább, mert tényleg csak egy ízelítőt szeretnénk itt a Mátrafüredi Harkályházról. Mi legyen ez a következő pontja a Harkályháznak, amit szívesen megmutatna?
Van 2 olyan szobánk, ami gyerekek számára kimondottan érdekes szokott lenni. Az egyik a sötét szoba, ahol az éjszakai erdő hangjaival tudunk megismerkedni, és a másik helység az a föld alatti életterme. A talajban lakó néhány ragadozó, ízelt lábúval tudunk megismerkedni, illetve néhány olyan kotorék lakóval, amelyekkel jellemzően találkozhatunk, például a róka.
Azt látjuk, hogy nem látunk.
Van a tiládító kukacnak. Ezek tényleg léteznek?
Igen, tényleg léteznek. Ezek a Mátrában élő világító giliszták.
Elég nagynak látszanak. Na, mit látunk még itt?
Itt inkább hallunk, ugye ennek az a lényege, hogy sötét van, és egy kicsit a fülünkre hagyatkozunk, és meghallgathatjuk néhány állat hangját. Ez egy őszbak. Ez a nagyon fura hang, és egy madáré, ő a lappantyú, őt ritkábban láthatjuk, egyrészt azért, mert rejtőzködő életmódot folytat, amiben az is beletartozik, hogy a faágon nem keresztben ül, mint más madarak, hanem hosszában, és a színe is hasonlít egy korhadó faághoz.
Most egy függönyt ellibbentünk, és visszatérünk a világosságba, és aztán át a következő terembe sétálunk, ahol mintha a föld alatt lennénk.
Igen, és akkor itt néhány olyan talajlakó rovar, pók életmódját tudjuk bemutatni, amely jellemző itt a Mátrában is. Van egy ilyen kis megvilágítható rész a föld alatt, ahol azt látjuk éppen, hogy temető bogarak egy elpusztult, kisemlős tetemén ássák el.
Ezek a temető bogarak, ilyen fekete kitimpáncélú, sárga mintás bogárkák.
Az ő történetük egy tableten is végigkövethető, és ez a történet elmeséli azt, hogy amikor elpusztul egy kisemlős, akkor rászállnak a döglegyek, rápetéznek, de jön ez a temetőbogár, és hoz a hátán pici otkákat, amelyek elfogyasztják a légypetéket, letakarítják a kisemlős tetemét, és aztán a temetőbogarak elássák ezt a tetemet, akár 30 cm mélyre, és ez azt a célt szolgálja, hogy az elpusztult kisemlősből fogják táplálni majd a petéikből kikelő lárváikat. Ez egy ilyen elég fejlett utódgondozás. Az anyuka nem csak addig gondoskodik az utódairól, amíg lerakja a petéket, hanem amikor kikelnek a lárvák, akkor hívja őket, círregő hangot hallat, hívja őket a kisemlős tetemhez, amit addig úgy óvtak meg a további bomlástól, hogy konzerváló anyagot bocsátottak ki rá, és meg is eteti a lárváit ebből a kisemlős tetemből.
Hallgattuk ezt a bejátszást itt a Magyar Katolikus Rádióban Szilágyi Gáborral, az Ifjú Kócsagör program megálmodójával, alapítójával, és Tímár Bianka ifjú kócsagőrrel. Bianka így kezdte?
Igen.
Igen, tehát szedte a bogarakat.
Pontosan.
Mi volt a folytatás?
A folytatás az volt, hogy én mindig Budapesten voltam. Budapesten születtem, a vonzás körzetében éltem, nőttem föl, és így emiatt nem volt annyi kapcsolatom a természettel, mint szerettem volna, úgyhogy minden adandó alkalmat kihasználtam, amikor kiszabadulhattam nemzeti parkokba, a tájvédelmi körzetekre, vagy csak egy mezőre. És aztán emiatt is, meg így is kezdtem tovább tanulni. Én az ELTE-n kezdtem a biológia szakot, viszont nem igazán láttam, hogy mit szerettem volna vele kezdeni. Úgyhogy kerestem olyan lehetőségeket, ahol tudnám hasznosítani ezt a tudást, amit az ELTE-n magamra szedtem, és elkezdtem mellette a jogot. Ugyanis a természetvédelem itthon tudományos alapon nagyon-nagyon erős, viszont nagyon sokszor háttérbe szorul. Én meg szerettem volna egy olyan eszköz kapni a kezembe, amivel ténylegesen változást lehet elérni.
Hú, Bianca, akkor ilyen nagyon tudatosan készült erre a pályára, és nagyon. Hogy talált rá az Ifjú Kócsagör programra?
Teljesen véletlenül. Jött a korona, és ugye mindenki be lett zárva, mindenki haza lett küldve. És másfél év bezártság után nagyon-nagyon vágytam vissza terepre, nagyon szerettem volna újra összesározni magam, és teljesen véletlenül jött szembe velem egy hirdetésben, és nem tudtam, hogy mi ez, úgyhogy jelentkeztem, és nagyon-nagyon-nagyon sok mindent kaptam ettől a programtól, nem csak 14 napot az erdőben, hanem egy teljesen, nem is új, hanem inkább egy megerősített szemléletet, mert újra beleszerettem mindabba, amit eddig tanultam, amit eddig csak könyvekben láttam, és ez egy elég meghatározó élmény volt.
És hol járt, melyik területen?
A Dunai-Poja Nemzeti Parknál voltam az első nyáron, a második nyáron pedig a Fertőhanságnál.
Ezeket ön választhatta
igen.
ki?
Igen. Igen, igen, igen.
Na, akkor Magos Gábor alapító, Ifjú Kócsagör programot emlegetünk, ez egy fajta nevelőprogram, de ugorjunk egyet. Tehát hogy kezdődött egyáltalán Magyarországon a természetvédelem, vagy a természetőrök munkája? Mennyire új vagy régi ez a foglalkozás itt nálunk?
Több mint 100 évre tekint vissza Magyarországon a természetvédelmi őr, mint szakma. Három szervezet alapította, álmodta meg, és kezdte el megvalósítani az Ifjú Kócsagör programot. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, utoljára kellett volna mondanom, a 30Y zenekar és a Fürgediák iskola szövetkezett. Ez volt az Y-triász, akkor elsősorban az Y-generációt céloztuk meg, most már vastagon az énél járunk, azt hiszem. Mindezt Badacsony Tördemicen egy pincészetben összeültek a kreatívok, és akkor álmodtuk meg az ifjú kócsagő programot. Ez 2013-ban volt, amikor a Hortobágyi Nemzeti Park éppen 40 éves volt. Ez része volt a 40 éves jubileumi rendezvényeknek.
És akkor Szilágyi Gábor volt az igazgató.
Igen, tehát igen.
Azért
igen.
Hortobágyi Nemzeti Park színeiben alapította.
Igen.
De miért? Miért akarták, hogy 18-24 éveseknek legyen egy ilyen belekóstolási lehetősége a munkába?
Erre a 30Y zenekar részéről Sárközi Papa, a billentyűs, aki az ifjú kócsagő programban aktívan részt vesz minden évben, ő adta meg a választ. Ezt a kérdést egyszer már feltették neki, hogy miért csináljuk ezt az ifjú kócsagő programot minden évben. Papa azt állta mondani, hogy hát azért, hogy mindenki érezze nagyon jó magát. A fiatalok is, meg mi öregek is merítsünk erőt belőlük. Ennyire egyszerű a történet. Azt is megkérdezték Beg Zolitól egy sajtótájékoztatón, ő a 30Y frontembere, hogy és mi lesz, ha nem jön be ez az ifjú kócsagő program. Azt mondja, hogy hát akkor nem csináljuk tovább. A barátság az megmarad. De hát az ifjú kócsagő program olyan lett, hogy az bejött.
És az arra hogy ezt Timár Bianca példája is mutatja,
nagyon meg tudom erősíteni.
Nem csak, hogy tetszett neki, hanem utána a pályája is így vezetett tovább. Mindjárt elmondja, hogy hogyan. Igen, bocsánat, igen, Gábor, hogy jön, beszakítom a szót.
Ez a hosszú bevezető az, hogy miért ifjú kócsagő. Akkor Beg Zoli kérdezte ott, hogy hívják ezeket a zöld embereket, akik ott mászkálnak a erdőmezőn, mindenhol? Természetvédelmi őrök. Fiatal természetvédelmi őrök programja. Ez nem jó. Ez sehogy se jó. Nincs ezeknek valami más neve. És akkor jutott eszünkbe Badacsony Tördemicen az első természetvédelmi őr, Gulyás József, aki a Kis-Balaton nádasaiban őrizte a kócsag telepeket, és neki ez volt a hivatalos neve. Ő kócsagőr volt, ezért kapta a fizetését, hogy a kócsag telepeket őrizze az 1920-as években. Tehát ő volt az első természetvédelmi őr Magyarországon. Aztán őt követték a madárkapitányok Űrbőpusztán, akik a vízimadarak fészkeire vigyáztak, szintén a tojásokat hordták Budapestre eladni a vízimadarak tojásait, majd a nyírláp őr itt is alkalmazásba vettek őt Bátorligeten, a Bátorligeti őslápon.
Tehát bocsánat, nem az őrök hordták a tojásokat, hanem azt kellett megakadályozni.
Igen, meg gyűjtötték, a tojásokat gyűjtötték.
Igen.
Azért, hogy eladják húsvét környékén, a budapesti piacokon, és ezért alkalmazták a madárkapitányokat, akik vigyázták a költési időszakban, illetve a tojásrakás időszakában ezeket a fészkeket, ezeket a vízi madártelepeket.
Na muszáj, hogy megkérdezem, hogy Szilágyi Gábor hogyan keveredett a természetvédelem közelébe? Gyerekkorában kezdődött-e önnek is szenvedély?
Igen, kifejezetten. Tiszabecs, ott töltöttem minden nyaramat a nagyszüleimnél, és ott hát elég szabad életem volt. Évente a nyári szünetben 2 hónap a Tisza közelsége, ártéri erdők, csodálatos volt az. Egy hektáros kertje, 33 diófával, tehát ez valami fantasztikus volt. De hát Nyíregyházán születtem, ott is nőttem fel, és már akkor is a sóstói erdőre jártam szarvasbogarakat, meg orszarvasbogarakat gyűjteni, szegény édesanyám mindig ott találta az asztal alatt a békát, aminek egy létrát ácsolt, hogy megnézzem, hogy tényleg felmászik-e, ha változik a légnyomás.
Szóval, és felmászott?
Hát nem. Nagyon unatkozott a szegény, úgyhogy visszavittem Sóstóra, a sóstói tó mellé.
Azért vigyázott rájuk, hogy ne legyen bajuk.
Igen.
És akkor ez a szenvedély gyűrözött tovább, mert ha jól tudom, akkor most lehet, hogy rosszul fogalmazok, de bogarász lett, ugye?
Igen, rovarász. Igen.
Rovarász. Igen. Rovarász, nem bogarász, bocsánat.
Igen, az lett az alap végzettségem, de először 4 év biológia tagozatos osztályban Nyíregyházának Rudi Gyula gimnáziumban, és utána egyenes út vezetett a Kossuth Lajos Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem biológus-ökológus szakára. Ott végeztem, 2,5 évet az egyetemen voltam, mint tudsegmunk, ezt a tudományos segédmunkatárs, az van a munkakönyvemben beleírva, és utána kitűnő főnököm, és később nagyon jó barátom, dr. Aradi Csaba hívott a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságra természetvédelmi felügyelőnek. Tehát én nem természetvédelmi őr voltam, hanem bent a Debrecen Zsumer utcai központban kezdtem tevékenykedni 1992-ben.
De most ebből is látszik, hogy aki a természetvédelemmel akar foglalkozni, az azért nagyon sok területen dolgozhat. Tehát vannak ezek a gyakorlati részek, amik nekem nagyon izgalmasak, amikor figyeljük az állatokat, tényleg vigyázunk rá, akár a tojásaikra, de hát hozzátartozik a pályázatírás, akkor a jogi tevékenység. Bianca, nem unalmas ez? Tehát, hogyha szerette a csigákat, bogarakat, nem tudom, mit tudom én gyújtani, és jó volt az a két hét, akkor hogy vette rá magát, hogy utána beüljön az asztal mögé, és paragrafusokat olvasson, meg tologassa az aktákat?
Igazából ez tényleg elég ambivalens tud lenni, de ez a két hét kint terepen az nagyon fel tudja tölteni az embert, hogyha erre nyitott. Mert pedig olyanok jelentkeznek erre a programra, akik erre nyitottak. Mellette meg ez tényleg a romantikus rész, amikor az ember kint van az erdőben, és látja a madarakat, vagy például amikor lent voltam a fertőnél, és szolgálat után még estig madárgyűrűzéssel foglalkoztunk, vagy a beteg madarakat ápoltuk. Ez a romantikus része, és pont ez tölti fel az embert annyira, hogy utána rá tudja venni magát, és bejön egy íróasztal mögé, mert amikor meg ott vannak az ember előtt a szakaszok, a szabálysértések, a joghézagok, akkor meg csak arra tud gondolni, hogy okay, én ezt most így csinálom, napi 9 órában olvasok, Excel táblázatokat szerkeztek, beadványokat írok. De ezt azért teszem, hogy mindazt, amit láttam kint, mindazt, amit megtapasztaltam, ami miatt összesároztam magam, ami miatt beletört egy csomó tüske a lábamba, azt meg tudjam védeni, hogy utána még minden generáció ugyanúgy át tudja élni, hogy milyen az, amikor az ember először lát egy valóban szabadon szárnyaló nagy kócsagot.
Akkor most egy újabb részlet következik, Magos Gábort fogjuk hallani, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság Mátrai és Tarna Lázbérci tájegység vezetőjét, akivel szintén Mátrafüreden találkoztam, és azt kérdeztem tőle, hogy a Nemzeti Parkba érkező ifjú kócsagőrök vajon tudnak-e segíteni az ő munkájukban, a természetőrök munkájában, bármilyen szinten is segítsége az, hogy ők két hétig ott vannak.
Mondhatom, hogy egyáltalán nem nagy segítség, hiszen rengeteg munka jár azzal, hogy mentoráljuk őket. Ha meg komolyan akarom mondani, akkor abszolút a legnagyobb segítség, ami az utánpótlás nevelés szempontjából szóba jöhet, az például az ifjú kócsagőr program. Sokat szoktunk beszélgetni kollégákkal, hogyha nekünk lett volna ilyen mondjuk 25-30 évvel ezelőtt, milyen fantasztikus lett volna, hogy olyan közelről betekinthettünk volna egy nemzeti park igazgatóság mindennapi működésébe, és a gyakorlati természetvédelemmel testközelből megismerkedhessünk, ez fantasztikus. Egyre inkább érzi a társadalom, hogy mennyire fontos a természetvédelem. Viszont egyre kevesebben vannak azok az emberek, akik ezt az egyébként nagyon nem könnyű szakmát nagyon szívesen választanák. Ezért az ifjú kócsagőr program az egy nagyon jó válogató számunkra. Azok az emberek, akik önként jönnek ide, sokszor nem szorosan a természetvédelem vagy a biológikum köréből, hanem vannak, akik megismerkednek, nem tudom, jogászhallgatóként, vagy állatorvosként, történészként, sokféle végzettségű vagy iskolába járó diákok is jönnek. Szóval meg szeretnének vele ismerkedni, lássák, hogy ez mi, kalandnak tekintik, de vannak olyanok is, akik céltudatosan állnak a dolog elé, tudják, hogy ezzel szeretnének foglalkozni, és egy a szemüket felnyitó program, amelyben meglátják a mindennapi tevékenységünket.
Na és mit, hogy csinálnak ők itt?
Két hetes a program. Meg szoktuk őket kérdezni, hogy az igazgatóság területén van-e preferált helyszín. És akkor csatlakoznak a természetvédelmi őr mellé, és gyakorlatilag belefolynak a napi munkavégzésbe. Én nem mondom, hogy ez tökéletesen kristálytisztán ugyanolyan munkavégzés, mint az átlagos hetünk, vagy átlagos két hetünk. Nyilvánvalóan benne van ilyenkor az emberben az, hogy na most megmutatjuk, hogy mit lehet itt látni. Igyekszünk olyan programot összeállítani azért, hogy látványos legyen. Nyáron vannak itt, rendkívül sok növény virágzik ilyenkor, nagyon szép helyek vannak, amiket meg lehet nézni. Nagyon-nagyon sokan vannak, akik a madarak iránt érdeklődnek. Ilyenkor rengeteg fiókás madárfajjal lehet találkozni. Tehát a szalakótától a gólyáig, sasokon keresztül át parti madarakig mindent, és hát ez óriási, szuper. Van úgy, hogy csinálunk ilyenkor kétéltű felmérést, akkor előkapunk egy melles csizmát, hogy na ugor bele, komám, és gyere velem a mocsárba. Tehát mi mindent megpróbálunk, hogy egyrészt élvezetes legyen számukra, másrészt meg tisztában legyenek azzal, hogy ez nem egy csupán egy egyenruhás munka, ahol hatósági emberként sétálunk, magunkat peckesen kihúzva, és vagy távcsővel a kezünkben kukucskálunk, hanem ez komoly szakmai felkészülést igénylő, és komoly fizikai jelenlétet igénylő szakma.
Ha valaki mondjuk akár a Coach a Girl programból, akár teljesen másokból úgy érzi, hogy tényleg ezzel szeretne egy életen át foglalkozni, akkor ez hogy lehetséges? Mit kell tanulni, hova tovább?
Jogszabály határozza meg azt, hogy milyen végzettséggel lehet hozzánk jönni, ami elég széles perspektíva. Tehát biológus, biológia tanár, környezettan, földrajzszak, de akár vízügyes erdész végzettséggel, vadgazda végzettséggel, tehát a végzettségek palettája széles lehet manapság. Természetvédelmi mérnök képzés az, ami sok esetben a jelentkezőknek a birtokában van. Nem a végzettség számít, hanem az elbeszélgetés során az a megjelenés, az a tetrekészség, azért csak teszteljük az alanyokat a szakmai felkészültségre, milyen a faj ismeretük, mennyire értenek már az élővilághoz, azért tiszta lappal érkezni egy ilyen munkahelyre valójában nem lehet. Tehát ha valakinek nincsen valamilyen faj ismerete, akár növény, akár állatvilág terén, akkor azért az nehéz. Mert a mindennapi munkánkban nem jogszabályokat védünk, hanem természetet, élőlényeket, élőhelyeket, és ezeknek az ismerete adja azt az alapot, amiből kinői magát a természetvédelem.
Nyilván azokat, akik komolyan gondolkodnak, az is érdekli, hogy a mindennapok valóban hogy zajlanak. Tehát az izgalmas része az, amikor gázolnak a mocsárba, meg madarat gyűrűznek, majd mondjuk a fáról rázzák le a bogarakat, meg hernyókat, hogy megfigyeljék a lepke fajok terjedését. De ez mekkora része a munkának?
Rengeteget töltünk most már nyilvánvalóan papírmunkával és hivatali ügyekkel. A természetvédelmet nem lehet például pályázatok és projektek nélkül csinálni a mai világban. Ezeknek a szakmai megalapozása, a megírásukban való résztvétel, közösen például egy pályázati osztállyal, a megvalósítás, ez mind közös munkát igényel, ebben részt kell vennünk. De természetesen emellett megvan a munkának ez a másik része is, amikor biotikai adatgyűjtésként gázolunk a mocsárban, vagy verjük a fát, hogy milyen hernyó pötyög le róla. Ugyanakkor az is fontos, hogy nagyon sok gazdálkodóval való egyeztetés, gazdálkodók szemléletét is formálnunk kell, velük is jóban kell lennünk, mert ugyanazon a területen dolgozunk, és ha jó kapcsolat van, megértjük egymást, akkor elvárható egy vagy olyan gazdálkodás, amely a szabályoknak megfelelő, hanem akkor fel kell lépnünk hatósági erővel is, de gyakorlatilag a szakmának minden részét művelnünk kell, akár a turisztikai résztvevőkkel, a kirándulókkal támogatnunk kell őket, de az elektromos cross motoroknak például nincs helye védett természeti területen, akkor ez ellen fel kell lépnünk. Szóval borzasztó széles a paletta, és igyekszünk ezt jól csinálni.
Van elég természetőr? Akár mondjuk itt a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén.
Kevesen vagyunk, tehát nagy a feladat, viszonylag nagyok az őrkerületek, tehát egy természetvédelmi őrnek 242 körül van országosan a természetvédelmi őrök száma, erre a 93 ezer négyzetkilométerre, tehát az átlagos őrkerület az ilyen 26 ezer hektár körül van. Ez nem kevés, hogy az ember ott napi szinten képben legyen arról, hogy mi történik. Nyilván ez nem mind védett, tehát különböző mennyiségben vannak védett, nem védett területek, Natura 2000-es területek, ökológiai hálózat, és vannak persze akár ebben romterületek, ipartörletek is, de a fajoknak nem lehet megmondani, hogy ők hol tegyék a napi tevékenységüket, nem kötődnek a védett területekre kizárólag, ezért nekünk átlagosan ekkora területen kell dolgoznunk.
Lehetőség is van arra, hogy ha valaki szeretne, akkor természetőr lehessen, tehát van állandó felvétel, vagy keresnek természetőröket?
Hát állandó felvétel nincsen, tehát van egy létszám, amellyel gazdálkodhatunk, és hogyha fluktuáció van, akkor tudjuk feltölteni az üres álláshelyeket.
Ez biztos nem egy 8 órás munka.
Ez nem 8 órás munka. Nyilván hivatal idő van, de valójában nyilvánvalóan ez az őszolgált számára életvitelszerű hivatás. Tehát, hogyha este 9-kor kap az ember egy jelzést nyáron, hogy találtak egy elütött sast, akkor az ember nyilván azonnal elindul, hogy megnézze, ha legyen lehetőség állatorvoshoz vinni, ha menthető, vagy esetleg, ha bűncselekmény gyanúja merül fel, mondjuk egy mérgezés kapcsán, akkor meg elindítson egy hivatalos ügyet. Tehát elfolyik a hivatás meg a munkaidő közötti különbség.
Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják. Mai műsorunk témája a természetvédelem, közelebbről az Ifjú Kócsagör program, melynek megálmodója, megalkotója Szilágyi Gábor és egy Ifjú Kócsagör Tímár Bianka hallgatta itt velem ezt a beszélgetést a stúdióban. Hát ez egy kicsit azért felvetette azt a részét is ennek a munkának, ami a kemény oldala a természetvédelemnek, ugye egyrésztről ezek a jogi következmények, hogyha valami olyan történik, ami ugye jogellenes, mondjuk beszántanak egy olyan területet, ami igazából egy természetvédelmi terület, ez is egy példa lehet, vagy mondjuk éppen ott a terepen találkozik valamilyen jogsértő tevékenységgel egy ifjú kócsagőr és egy természetőr. Szilágyi Gábort erről a kemény részéről kell, hogy kérdezzem, hogy akár amikor a Hortobágyi Nemzeti Parkban ön először elkezdte a tevékenységét felügyelőként, természetvédelmi felügyelőként, akkor mivel találkozott, mi az a konkrét gond, ami elindította felé, hogy hát ez nem maradhat így, őrizni, védeni kell a természetet?
Kapcsolódnék Biankához, tehát hogy kezdetben az ember hatalmas lelkesedés, én is hatalmas lelkesedéssel vetettem be magam frissen végzett ökológusként a természetvédelmi munkába, és azt gondoltam, hogy na, akkor én most megyek és megváltom itt a világot a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságon. Hál' Istennek ez kitartott, ez a világ megváltó hangulat mind a mai napig, viszont az első feladat az nem egészen az volt, amire én számítottam. Elküldtek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, földhivatalokba, a termelő szövetkezetek tulajdonában álló földterületeknek a ingatlan nyilvántartási adatait kigyűjteni. Tehát ezzel nyitottam. Utólag jöttem rá, hogy ez nagyon is kellett a szakmai és személyiség fejlődésemhez, hogy egy ilyen robot jellegű munkával kezdjem, mert ráláttam a hétköznapi, az, hogy úristen, tehát hogy mi minden kell ahhoz, hogy az ember a természetet hatékonyan védeni tudja, és hát tényleg úgy van, ahogy Magos Gábor mondta, a természetvédelmi őröknek sok oldalúnak kell lenni, 64 oldal, nem tudom, hogy hívják ezt a ásványtanban, de egy természetvédelmi őr az egyszerre biológus, rendőr, pszichológus, tanár, influencer, ugye, ahogy Magos Gábor mondta, hogy a gazdálkodókkal valahogy velük is szót kell érteni, és környezetileg természetvédelemre kell nevelni, és még sorolhatnám hosszasan, hogy mi jogásznak is kell lenniük, ismerniük kell a jogszabályokat, és ez az, ami a sava borsa. Jó lenne egy kicsit specializálódnak, de az tényleg az kéne, hogy lényegesen sokkal, de sokkal többen legyenek.
Hát azért most nem tehetünk, hogy többen legyenek, de Tímár Biankát arra kérem, hogy egy kicsi ízelítőt adjon abból, hogy hol dolgozik egyrészt most, és hogy milyen ügyek kerülnek önhöz.
Én jelenleg az Agrárminisztériumban vagyok a természetmegőrzési főosztályon, szóval nagyon profilba vág, mert valóban ugye egyszerre lettek biológus, ahogy végeztem, meg egyszerre jogász, ahogy végeztem. Valóban több mindenről szól ez a munka, mint amit annó Gulyás Józsi bácsi elkezdett a kulcsagokkal, és valóban vannak benne nagyon monoton részek, de valóban ezek a monoton részek azok, amik megalapozzák a valós és effektív munkát. Nagyon-nagyon sok a beérkező adatok, szakmai felülvizsgálata, amiket a nemzeti parkok küldenek meg nekünk, főleg a Natura 2000 meg a védett területekkel kapcsolatban. Ezeknek az adatoknak a rendszerezése, amiket aztán főleg a Natura 2000 területekkel kapcsolatban megküldünk az Európai Bizottságnak, amikkel ugye 6 évente jelentés kötelezettségünk van.
Hogy bocsánat, ezek... fordítsunk. Mitől lesz Natura 2000 védett egy terület, és ehhez mi kell?
A Natura 2000 hálózat az egy Európai Uniós törekvés, egy nemzetközi szintű ökológiai folyosó létrehozására. Ez minden az Unióhoz csatlakozott tagállamnak kötelezettsége, különböző meghatározott területeket kijelölni, amik onnantól kezdve a Natura 2000 hálózat részei lesznek, visszavonhatatlanul. Van ebben fluktuitás, van ebben diverzitás, de amint egy területet Natura 2000-nek jelöl az adott tagállam, és ezt megküldi a bizottságnak, onnantól kezdve az a terület egy védelmi szint alá, vagy védelmi szintet fog élvezni. Ez egy Európai Unió szintű védettség, nem ugyanaz, mint amit a természetvédelmi törvény mond a védett és a fokozottan védett területekről. Egy terület lehet egyszerre Natura 2000 és védett vagy fokozottan védett terület is. Elég sok példa van erre, de a Natura 2000 terület egy nemzetközi védelmet is élvez. Ezért is fontos.
Mert ez összekapcsolódik egymásig.
Ez egy nemzetközi szintű ökológiai folyosó.
Igen. Kívüli
területen. Igen, igen, igen.
És akkor mondjuk önökhöz érkezik, hogy mi történik azzal a területtel éppen?
Hogy milyen állapotban van. Az adott élőhelyvédelmi kezelések folynak-e. Ugye ezek az adott nemzeti park feladatai, akik a természetvédelmi kezelését ellátják ezeknek a területeknek, mert ugye ezek a területek is az állam tulajdonába tartoznak. Lehetnek magánkézben is, de hogyha magánkézben vannak is, érvényesek rájuk ezek a Natura 2000 előírások. És ezeket az adott nemzeti park gyűjti, ezekről a biotikai adatokat, hogy milyen állapotban vannak, szükséges-e valamit változtatni a kezelésükkel kapcsolatban. Ha magánkézben vannak, akkor a magángazdálkodó betartja ezeket az előírásokat. Ez beérkezik hozzánk, és mi küldjük tovább az Uniónak egy szakmai felülvizsgálat után.
Na, ez az egyik része, és akkor még mi minden.
A másik a jogi része, ami egy olyan, mint egy köteltánc, amikor bejönnek akár a nemzeti parkoktól jelzések, akár zőrszolgálattól, akár magánemberektől, akár szervezetektől, az MMA-től, a WWF-től, hogy védett területekkel történt valami, hogy védett fajokkal történt valami, akár madármérgezések, ami most egy elég erős téma, akár gázolások.
Lehet, hogy sokszor történik ilyen.
A mérgezések száma nem emelkedett, viszont az egy-egy mérgezésre jutó áldozat szám emelkedett. Egy alkalommal sokkal több madártetem kerül elő, mint régebben, amikor egy-egy mérgezésnél kevesebb madár volt, viszont a mérgezések gyakoriabbak voltak. Most az van, hogy ritkábbak az esetek, viszont sokkal nagyobb számban kerülnek elő tetemek.
És ezekkel is mi foglalkozunk. Mérgeznek?
Vagy? Valószínűleg.
Ajaj. És mert mit tud aktakukacként, bocsánat, ezzel kezdeni, hogy valaki megmérgezett madarakat?
Megpróbálunk utána menni és felelősségre vonni, első körben megtalálni a felelőst, ami korántsem olyan egyszerű. Nagyon-nagyon jelenleg egy olyan büntető eljárási jogelv alkalmazásának kidolgozásán dolgozunk, ami egy a büntető jogból átemelt alapelv kvázi meglazításán dolgozik, ugyanis jelenleg az a bevett gyakorlat, hogyha történik egy természetkárosítás, mondjuk madármérgezés, akkor abból elindulhat egy közigazgatás és egy büntetőeljárás, viszont a kettő kioltja egymást. És ha a büntetőeljárás indul, az erősebb, mint a közigazgatási eljárás, mivel bűncselekmény történt. Azonban, hogyha a büntetőeljárás elindul, akkor az gyakran kifut oda, hogy mégsem történik elítélés. Vagyis akkor ez egész tornó, és nem lesz felelőse.
Tehát ebből látszik, hogy a konkrét ügyekből el kell odáig is jutniuk, hogy a törvényeket alkalmasra tegyék a valódi természetvédelemre. Szilágyi Gábor azon túl, hogy az ifjú kócsagőr programot megálmodta, hát életben tartja ezt minden évben. Azért is beszélgetünk most, mert ennek az egyik lépcsője az, hogy egy pályázattal lehet jelentkezni. Hogyan zajlik ez? Mik a lépcsőfokai annak, hogy valaki bekerülhessen ebbe a munkába?
Nem igazán nevezném pályázatnak. A Fürge Diák Iskola Szövetkezet hirdeti meg minden évben március 22-én a az ifjú kócsagő programot, honlapjukat, Facebook oldalukat érdemes figyelni, és április 22-ig bárki, 18 és 24 év között is érdekli ez a program, jelentkezhet az aktuális év, tehát most 2026-ban csináljuk, azt hiszem 14-ére vagy 13-ára, mert egy év a Covid miatt kimaradt, ott lehet leadni a jelentkezést, ez egy nagyon egyszerű dolog. Úgyhogy,
és ha jelentkezik, akkor valószínűleg mehet is?
Vannak szűrők, ilyen első nagyon laza szűrők, és a következő lépés az, hogy a nagy részük fennmarad a rostán a jelentkezőknek. Bejelölhetik, hogy melyik nemzeti park igazgatóságot preferálnak, hová szeretnének menni, hármat is meg lehet adni, és akkor utána a szervezők leosztják, úgymond, hogy ki melyik igazgatósághoz megy. És akkor innentől átadnám a szót Biankának, hogy hogy megy tovább. A beadási határidő április 22-e, egy hét múlva mindig a föld napja minden évben.
Úgyhogy még a hallgatók is még beadhatják a szóval megérkeznek.
Én amúgy mindig oda kerültem, amit megjelöltem elsőnek, úgyhogy ez nagyon jól jött ki.
Jó, tehát két hétig ott vannak.
Igen.
És
igen.
Utána mi történik? Mert most egy kicsit már hallottunk abból, hogy milyen lehetőségeik vannak abban a két hétben, de ez nem csak egy két hétig tartó program, hogy folytatódik.
Hát én például a Dunai Poénál július végétől szeptember elejéig voltam.
Úgyhogy kicsit, nem két hét
kicsit túlnyúltam a két héten. Az azért volt más, mert én Budapest agglomerációjában élek, úgyhogy nem kellett leutaznom sehova, hanem mindig csak megbeszéltük a mentorommal, hogy hol találkozunk, és akkor ő fölvett, akkor ott voltam, hát ilyen 8-10-11-2 órákat vele naponta. És utána meg hazamentem, aztán másnap folytatódott, vagy két nap múlva folytatódott. Nagyon divers volt. Viszont amikor a Fertőnél voltam, akkor ugye meg le kellett oda utaznom, és akkor a Fertő új leki kutatóházban laktam, és akkor az viszont tényleg szigorúan két hét volt. Viszont akkor az egy 0-24-es szolgálat volt. Letettek, utána a kutatóháznál, miután véget ért a nap, és mentem utána tovább madarázni.
Tovább görgettem, tehát meg volt ez az időszak. Hogyan maradhat benne ebbe a programba a résztvevő?
Igazából ez nem egy ennyire szigorúan vett bennmaradás, vagy nem bennmaradás kérdés. Én a mentoraimmal nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Például neki is elmondtam, hogy ma itt leszek. De szerintem ez egyénfüggő. Nekem például nagyon sokat hozzátett a programhoz, és emiatt gondoltam úgy, hogy akkor jó, végeztem meg biológusként, akkor ugye már osztott a biológus képzés, akkor megcsinálom a mestert is mellette. És az alatt voltam a Fertőnél gyakorlaton, és utána külföldön voltam egy fél évet, és amikor visszajöttem, akkor döntöttem úgy, hogy jó, akkor véglegesen a természetvédelemben fogok elhelyezkedni, és ehhez is nagyon jó kapcsolati hálót jelentett, hogy akkor pontosan hova jelentkezzek, mit érdemes csinálnom, hol lennék a leghasznosabb. Úgyhogy így az ember benne marad a programban, ha nem is minden nap találkozik azokkal az emberekkel, akik mentorálták.
És hogyha jól tudom, akkor akik már részt vettek ilyen programban, azok valahogy külföldre is kerülhetnek, tehát külföldi nemzeti parkba is kerülhetnek. Ez hogy zajlik? Mi ez?
Úgy folytatódik a dolog, tehát van a két hét gyakorlat, és akkor van egy területi döntő az adott nemzeti park igazgatóságnál, és aki megnyeri a területi döntőt az ottani ifjú kócsagőrök közül, ő jut be az országos döntőbe. Tehát az országos döntőbe a 10 nemzeti park igazgatóság delegál egy-egy ifjú kócsagőrt és a mentorát, a mentor természetvédelmi őrt, akivel azt a kéthetes gyakorlatot eltöltötte.
És milyen ez a verseny?
Ez egy verseny, szó szerint.
Az országos döntő, az
egyrészt készíteni kell írásbeli munkákat, naplót, terepi naplót, őri naplót kell vezetni.
És ezt nagyon komolyan veszik.
És azt a fényes tekinteti zsűri elbírálja, komoly pontozás van, és utána jön a döntő, aminek a során könnyített természetvédelmi őri vizsgát kell tenniük az ifjú kócsagőröknek.
Tételeink voltak.
Tételt kell húzni.
Például milyen tétel van?
A feladatok ellátása. Volt egy tétel az őri ruházatról, én pont azt húztam, ahol még a színárnyalatot is meg kellett nevezni, amit azóta elfelejtettem, valamilyen zöld.
Az egyenruha elemei, a védett természeti területek fajtája, és tehát ez könnyített vizsga, de azért ez egy komoly vizsga, de hát ez csak egy része. Aztán jön a legfontosabb, a terepi nap, ahol különböző állomásokon kell számot adni. Ezek szituációs gyakorlatok, 10 állomás van, és azon végig kell menni. Ez egy egész napos menet, amikor az ifjú kócsagőr a mentorával, de a mentor nem segíthet, konkrét helyzetekben kell megnyilvánulnia.
Milyen izgalmas.
Én minden évben ott vagyok valamelyik terapi állomáson. Voltam már Vajákos Biri néni, aki gombát gyűjtött.
Pont akkor voltam én az országosan.
Tehát gomba ismeret is
védett területen. Meg hát tudni kellett, hogy lehet-e. Kell engedély hozzá, hogy mint. És hát egy idevágó történetet hadd meséljek el, amikor Aradi Csaba barátommal fémkeresőztünk a tiszaalpári templomdombon. A tiszaalpári templomdom, tehát én a katolikus templom, az védett régészeti lelőhely és a Kiskunsági Nemzeti Park része. A fémkereső használatához ahhoz engedély kell, mindkét okból engedély szükségeltetik, és mi azt adtuk elő, hogy én vagyok a harangozó, Aradi Csaba pedig a sekrestyés, és az apát úr ezüst olvasóját keressük fémkeresővel. És erre különböző megoldások születtek, és az egyik srác, pont azt úgy emlékszem, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság ifjú kócsagőre nagyon röviden megoldott ezt a problémát, felnézett a templomra, és azt mondta, hogy ez nem is apátság. És azonnal lebuktunk.
Ilyen feladatokat is kaphatnak.
Igen, és akkor azt nem mondtam, hogy a döntőben is, meg a terepen, mindenki győztes, mindenki nyer. A főnyeremény a győztes párosnak az egy külföldi tanulmányút Európa valamelyik nemzeti parkjában. Volt már ilyen a Velszi nemzeti park, Írország, de elsősorban Kelet-Közép-Európában, Szerbia, Lengyelország többször, Csehország többször, tehát oda szervezünk egy ilyen ötnapos tanulmányutat a nyertes páros számára. De azt is tudni kell, és ezzel egy kicsit a jelentkezési lelkesedést növeljem, amely ifjú kócsagőr az országos döntőbe bejut, az kap egy sorszámozott jelvényt, amivel ingyenesen látogathatja az összes nemzeti park igazgatóság valamennyi tanösvényét, kiállítását, látogatóközpontját, és tehát ingyenesen mehet be ezekre a területekre. Így van.
Közeledünk a műsorunk végéhez, úgyhogy nagyon röviden még akkor azt mondja el nekem Timár Bianca, hogy ha most valaki hallotta ezt a beszélgetést, és eldönti, hogy szeretne jelentkezni ifjú kócsagőrnek, és szükség van ilyen munkára, akkor mi az, amiben most a legnagyobb hiányt szenved? Az ön szakmája, akkor ez a jogi oldala a természetvédelemnek. Mire készüljenek azok, akik tényleg segíteni akarnak a jogi oldalon?
Nagyon-nagyon lényeges a szakember hiány, úgyhogy tényleg mindenkit lehet bátorítani arra, hogy jelentkezzen, és foglalkozzon természetvédelemmel.
Jogászok jöjjenek?
Jogászok is. Én jogász is vagyok, biológus is vagyok, úgyhogy mind a két oldalt tudom bátorítani arra, hogy jöjjön, de készüljenek fel arra, hogy nem egyszerű. Most nemrég rendeztünk egy konferenciát, és az egyik felszólaló ügyész úgy fogalmazta meg, hogy tüskés útra lép, aki természetvédelemmel akar foglalkozni, és ez tényleg így van, viszont szerintem ennél nincsen szebb hivatás.
Miért csinálja még mindig Szilágyi Gábor most már jó sok éve az ifjú kócsagőr programot és meg a természetvédelmet is?
Már végéhez közeledek ennek a tüskés útnak, de tényleg csak a szépsége ennek, meg hogy olyan élőlényekről, élőhelyekről gondoskodhatok, amelyeknek mi látjuk el a jogi képviseletét, mert ők nem tudnak megszólalni. Nem csak a jogi, hanem mindenféle képviseletét ezen a világon. Tehát ez egy olyan hivatás szakma, amiért érdemes élni és dolgozni, és ebben a korban már én kifelé megyek, de pontosan az ifjú kócsagő program jelenti számomra azt a lendületet. A fiatalok jelenléte és munkája adja meg azt, hogy igenis érdemes volt, és érdemes még ebben a hátralévő időben is csinálni.
Köszönöm szépen a munkájukat is, és azt is, hogy eljöttek a Katolikus Rádióban. Itt volt velünk Szilágyi Gábor, az ifjú kócsagőr program indítója, egyik megalapítója és motorja, és Timár Bianca, ifjú kócsagőr, aki azóta pedig már a természetvédelem jogi oldalának egyik harcos munkatársa. Munkatársaim Varga Ramona és Biksa Levente nevében is búcsúzom. A műsorvezető ma Szabó Csilla volt. Thank you.
Thank you.